299. dicséretünket, amelynek mind az 5 versét énekeljük. Jézus hív, bár zúgma rajlik. Hát 299, 1-től 5-ig. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Most pedig hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a Máté evangéliumának 10. részéből, a 16. verstől a 42. tartó versekig eképpen.
Ímé, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, a gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üdvözülnek az egyik városban, üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. A tanítvány nem feljebb valóban mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét. Tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Ugye a verérnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, Atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verérnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kartot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának jár a jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen puhár friss vizet is ad inni egynek egy kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk azért téged, hogy a te élő igéd az ma is terjed ebben a világban. Köszönjük, hogy valóban egyetemes a kereszténység, mert az egész földre kiterjedt a jó hír, hogy te eljöttél ebbe a világba, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban az atyád ide rendelt az idők teljességében, hogy bennünket, embereket megtaníts újra önzetlenül szeretni. Segíts nekünk abban, hogy rátaláljunk az örök életnek az útjára. Kérünk, munkálkodj most is a szent lelkeddel a mi szívünkbe, és segíts, hogy megértsük a mai üzenetedet. Köszönjük, hogy te tegnap, ma mindörökké ugyanaz vagy, és köszönjük, hogy ebből a szeretetből ma is kaphatunk tőled. Nagyon kérünk a te lelkedért, hogy valóban tudja lerombolni a mi szívünkben az ellenállásokat, tudjon még több fényt adni a szívünknek, az életünknek, az értelmünknek, a lelkünknek, hogy tudjunk valóban veled betöltekezve neki kezdeni majd az új évnek. Kérünk a te szent lelkeddel most is munkálkodj bennünk. Amen. Most pedig szeretném kérni a gyermekeket, ha bár nincsenek túl sokan. Három a magyar igazság. Na hát most aztán beszélhettek, mert nem vagytok túl sokan, úgyhogy... Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ha meghalljátok azt a szót, hogy közösség, akkor mi jut eszetekbe róla, hogy közösség? Bármire gondolhattok, ami most így első eszetekbe jut, első bikre. 10-20 ember együtt van. Aztán? Közösség. Karácsony után, közösség. Vajon mire gondolhatok? Hogy zajlítanátok egy karácsony?
Egy nagy család.
Nagyon jó! Tehát közösség, család, összejön a nagy család, igaz? És ilyenkor gyakorlatilag azt történik, ugye, hogy körülállják ott a fát, énekeltek, gondolom, ti is otthon karácsonyi énekeket, és megajándékozzátok egymást. Közösség. Valóban az emberi élet elképzelhetetlen közösség nélkül. És a gyülekezeti élet sincs meg közösség nélkül. Ez Istennek a rendje, hogy az életünket így írjuk közösségben. A legkisebb közösség a család, a legnagyobb közösség az melyik lehet? Hát az maga az emberiség, és a mi szűkebben vett nagy családunk, az pedig nem más, mint a hazánk, igaz? A nemzetünk, a népünk. Közösségekben vagyunk, közösségekben élünk. És a keresztény gyülekezet is közösségeket tagozódik, és csak annyit hagyd mondjak nektek, az első keresztény közösségi élményem az gyülekezet ifi volt annak idején megtérésem után, amikor elmentem Kelenföldre egy ifjúsági órára. Bementem az ifi közösségbe, képzeljétek el, ott ültek 30-an, és mindegyiknek hát az arckifejezése nem igazán volt úgy bizakodó, olyan volt, mint akik citromba haraptak volna, és ott ültek, és hát minden volt számomra, csak mi nem volt vonzó. És nagyon-nagyon fontos, hogy akkor eldöntöttem, hogy hát én, ha már oda kerültem, akkor én, amit ott a tiszakeszi hittantáborban tanultam, hogy az örvendező keresztény élet az, ami úgy vonzza az embereket, hát én ezt kicsit próbálom előttük úgy megélni, és én kívánom nektek, hogy ti is olyan közösség alkotó emberek legyetek, akár a gyülekezet testén belül, akár a családban, akiknek a szívében ott van az Isten szeretete és Isten öröme, és akkor nem lesznek olyanok, mint akik savanyú citrómba raktak, oké? Okay? Áldás, békesség! Igen. A gyülekezet pedig most Isten tiszteletre készülve keresse ki a 463. énekünknek az első és második versét, és ezt énekeljük. Isten élő lelke, jöjj! Most pedig hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből, az első 5 versből eképpen. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manián, aki Heródes nehedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Foglaljuk el a helyünket. A Nice, a konstantinápolyi hitvallás talán az egyetemes kereszténységnek, katolikusoknak, reformátusoknak, evangélikusoknak, sőt még az ortodox testvéreinknek is az egyik leglényegesebb hitvallásuk. És van benne egy mondat, amit a reformáció korában nagyon lényegesnek tartottak, és elég sok igehirdetés is született erről. Ez így szól: hiszem a szentek egyességét, vagy modernebb folytásban közösségét. Communio sanctorum. Communio sanctorum. Szentek közössége. De mit jelent ez? Hát, annak idején a konfirmációs órára még visszaemlékezünk, vagy belegondolunk, hogy mit tanultunk erről, akkor talán valami olyasmit teszünk be erről a képről, hogy szentek közössége, hogy mi is, mint ugye keresztény emberek, a Krisztus test részei vagyunk, mint testvérek. De ahogy ezt a szót meghalljuk, hogy testvér, egyből valami negatív is megjelenik, mert hát elég sokat hallottunk sok éven keresztül arról, hogy testvériség, meg testvér, meg hogy ugye voltak mindenféle egyéb ilyen énekek, amik nem annyira templomos énekek, hál' Istennek. 40 éven keresztül ezt a szót, hogy testvér, kiforgatták a valóságosságából. A reformáció korában is ez a szó, hogy testvér, kicsit olyan pejoratív volt, ki volt forgatva megint csak az eredeti tartalmából, mert a hamis szerzetesség, a szimóniától, ugye, a vagyoni gazdagodástól ellustult papságot jellemezte ez. Gyakorlatilag a testvér szó ma is újra értékelésre szorul. Mit jelent testvérnek lenni? Mit jelent ma testvérnek lenni? Van-e szükség egyáltalán testvérre, akár egy gyülekezeti közösségben? Nem fogom elfelejteni sosem, hogy amikor volt a teológián ilyen lelkész továbbképzés, akkor egyszer a Kaszó Gyula tanár úr tartotta ezt, és kérdezte, hogy amikor bemegyünk lelki gondozásra egy kórterembe, mert kórházi szolgálatról volt szó, hát akkor hogyan kezdjük el a beszélgetést? És hát mindenki elmondta, hogy hogyan szokott bemutatkozni, és hogyan kezd el beszélgetni. És hát én mondtam, hogy hát ahogy én szoktam, hogy bemegyek, és akkor elmondom, hogy hát Norbert testvérnek hívnak. És kapásból ezen a testvérszón egyből fönn is akadt, és mondta, hogy hát szerint ez nagyon nem jó, hogy én azt mondom, hogy testvér. Mert akkor ezzel én fölé helyezem magamat a betegnek. Ezt jelenti a testvér szó, hogy én fölébe helyezem magamat a másiknak. Hát a középkorban valószínű, hogy ezt jelentette, amikor ugye a szerzetességre vagy a papságra gondolt valaki. De azt gondolom, hogy református keresztény használatban a testvér szónak valami nagyon-nagyon mély értelme van, amit remélem, hogy sikerül megtalálnunk a mai kis igehirdetésben. Hát nézzük meg akkor mindezt igény fényénél, Barnabás és Pál apostol kapcsolatán keresztül. A felolvasott igeszakasz tulajdonképpen a keresztény missziónak a nagy kezdete. Antiókia volt az a keresztény központ gyakorlatilag, sokkal ősibb központ egyébként, mint Róma. Tehát gyakorlatilag Antiókia volt Jeruzsálem után a második olyan hely, ahol elindult a keresztény misszió. És nyilván az első missziói közeg
ami ott volt, az maga az antiochiai gyülekezet volt. Az abból kiáramló missziói munka volt az, ami legelőször eléri azt a célt, hogy majd ez a gyülekezet lesz az, aki az anya gyülekezete lesz a Kis-Ázsiában és Európában születő gyülekezeteknek. És ennek a gyülekezet szervezésnek az egyik, hát mondhatni, élharcosa volt ez a Barnabás nevezetű testvér. Egy kicsit nézzünk meg közelebb, hogy ki is volt ez a Barnabás. Barnabás, a neve azt jelenti, hogy Barnabás, vigasztalás fia. Az apostolok cselekedeteiből, és aki olvassa rendszeresen a Szentírást, az nagyon jól tudja, hogy a páli levelekben is találkozunk vele. Ő gyakorlatilag egy nagyon jómódú ciprusi diaszpóra zsidó családból származott, nagyon jó nevelést kapott, lévita volt, ezt is elárulja a Szentírás, tehát tanult papként, rabbiként tevékenykedett, és nagyon jól ismerte az írásokat. Nagyon jól ismerte az írásokat, és mint ilyen gyakorló, hitét gyakorló zsidó ember maga is többször elment a törvénynek megfelelően Jeruzsálembe. És ő is fölment annak rendje és módja szerint aratás ünnepén, azon az aratás ünnepén, ami nekünk az első pünköst, és hát valami olyasmit tapasztalt, amit addig még zsidó tanítóként, rabbiként soha. Hallott beszélni egy Péter nevű halászt, aki Isten szent lelkének olyan bölcsességével tanított, amit még életében soha nem hallott. Aztán nem elég, hogy hallott ezt a Pétert beszélni, még megtapasztalta azt, hogy ez a Péter egy János nevű, szintén halász, szóval együtt, aki Jézus nevezetű valakinek volt a tanítványa, a templom ékes kapujában meggyógyított egy bénát. És elkezd ez a Barnabás gondolkozni ezen, és oda jut, hogy erre Jézusra neki szüksége van. Ugyan nem írja le a Szentírás Barnabásnak a megtérését, de feltehetően mindezek hatására Jézus Krisztusnak a munkálkodása, a Szent Lélek által munkálkodása nyomán pünkös tájékán jutott élő hitre. És aztán az Abcsel apostolok cselekedetei könyvnek a negyedik részében találkozunk először konkrétan vele, amikor azt olvassuk, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezetnek az alakulásánál már ott van, tevékenyen. Olyannyira tevékenyen, hogy ő az, aki eladja egy elég jelentős örökölt földterületét, és azt a rengeteg pénzt a gyülekezetnek adja. És itt olvassuk azt is, hogy az apostoloktól kapja ezt a Barnabás nevet. És innentől fogva Barnabás, mint az apostolok tanítványa, munkatársa, missziói lelkületű szervező vesz részt a munkában, részt vesz az apostoli tanításban, hallgatja az apostolokat, talán ő maga is már elkezdi tanítani, részt vesz a kenyér megtörésében, az imádkozásban, a böjtölésben, az akkori ősgyülekezeti missziós munkában, és ezután történik meg az, hogy Isten szent lelke őt elkezdi használni. És aztán a következő pont, ahol fölbukkan, az megint csak az apostolok cselekedeteiben van írva, akkor, amikor Pál apostol megtér. Pál apostol megtérése után tudjuk, hogy Damaszkuszba kerül, és Damaszkuszba a gyülekezetben idegenkedve fogadják Pált, mert nem hiszik, hogy ő megváltozott, hogy Saulusból, ugye egy pálfordulás által, mert Jézus megkereste őt, ugye keresztény ember lett, és félnek tőle. És egy valaki van, aki kiáll mellette, olyannyira, hogy elmegy vele Jeruzsálembe az apostolokhoz, ez éppen ez a Barnabás. Tehát Barnabás valaki olyasmi karakterű személy lehetett, akinek volt Isten szent lelkétől bölcsessége arra, hogy meglássa az Isten akaratában azt, hogy igen, az Úr őt rám akarja bízni. Annak idején jegyezték ezt föl a Ravasz Lászlóról, hogy ő volt ilyen püspök a református egyházban. Aki figyelte a teológusokat, a lelkészeket, és nézte, hogy ki mire alkalmas. És próbálta őt abba az irányba terelgetni, hogy azt a munkát csinálja. Illet Dobos Károlyból például a lepra missziónak az egyik nagy harcosa. Mert volt lelki látása. Meg a Barnabásnak is volt lelki látása. Mert Isten szent lelke volt a szívében. Milyen kapcsolatban állt tehát Barnabás Pállal? Gyakorlatilag, aki esetleg látta a Luther című filmet, az érteni fogja. Gyakorlatilag a lelki atya volt. Kicsit olyan furán zeng a mi fülünknek, hogy lelki atya, katolikusos dolognak tűnik ez. Mondhatnánk azt is tulajdonképpen, hogy a lelki gondozója volt, hogyha szebben vagy reformátusabban akarnánk fogalmazni. De nekem nagyon tetszik ez a lelki atyaság, mert ez azt jelenti, hogy Barnabás nem csak, hogy maga mellé veszi Pált, nem csak, hogy odafigyel az életére, hanem próbálja őt terelgetni azon az úton, amelyen Pálnak járni kell. Ez egy nagyon komoly dolog. Lelki vezetőnek lenni, lelki előjárónak lenni, ez egy nagyon komoly felelősség. Nem véletlenül mondja a Szentírás azt, hogy a tanítóknak nagyobb lesz az ítéletük, mert nagy felelősség is van rajtuk. Tehát Barnabás a lelki atya Pálnak. És valóban Damaszkusz után, miután visszatérnek ugye együtt Jeruzsálembe, és kiáll Barnabás Pál mellett, innentől fogva összekötődik, Isten szent lelke teljesen össze is köti a két embernek az életét. Nyilván nagyon nagy hatással volt Barnabásra Pálnak a bizonyságtétele. Az, ahogyan ő fölvállalta Jézus Krisztust. Ő, aki előtte üldözte a kereszténységet. Ő, aki előtte a legellenségesebb volt a kereszténységgel. És eszembe ötött most, hogy annak idején az ifi vezetőm, akihez jártam még annak idején, ő mesélte el azt nekünk, hogy ifi órán, hogy ő például olyan szinten nem hitt Jézus Krisztusban, hogy fölállt a gimnáziumban az asztal tetejét, tanászak tetejét, és azt mondta, hogy aki azt meri mondani, hogy van Isten, az nem teljesen normális, hogy finoman fejezem ki magamat. Hát nincs Isten. És aztán az Úr megkereste. És ellenségből az Úr követévé lett. És ez történt meg Pállal is. És Barnabás ezt a lelkes, Isten szent lelkétől felfűtött ifjút magához veszi, és elkezdi tanítani. És nyilván nem egy egyszerű dolog, akinek olyan gyermeke van, vagy ismeri olyan embert, aki ilyen titán típus. Ez egy nagyon nehéz ügy, azt gondolom. Egy titán típusú embert, aki ilyen, ide nekem az oroszlánt is, úgy terelgetni finoman, az nem egy egyszerű dolog. Sok nehézséggel küzdik meg az ilyen ember, aki ilyet vállal. És mégis Barnabásnak megvan mindene ehhez a munkához. És Pálból kemény munka után egy szelíd, de határozott apostol válik. És Isten szent lelkének a munkájában benne van Barnabás. És benne van az, ahogyan ő hatott Pálnak az életére. És azért elég kemény leckét is adott ez Barnabásnak. Milyen feladatokat adott ez neki? Pál lelki fejlődésében elengedhetetlen volt, hogy a lelki vezetője, Barnabás, türelmes volt. Ez a legelső talán, azt gondolom, akinek szintén van kamaszkorú gyerek, az tudja, hogy milyen nehéz türelmesnek lenni. Amikor az ember csak úgy várná már, hogy érjen már be, nőjön már föl egy kicsit, vegye már komolyabban a dolgokat, és csak nem akarja. Volt türelme kivárni, hogy mi lesz ebből a Pálból. És ez nagyon komoly háttérmunkát is adott neki. Ez nagyon komoly háttérmunka. Imádkozott érte, gondolom, rengeteget. böjtölt. Azért, hogy Isten szent lelke még jobban nyissa meg az igét Pál számára. És azt gondolom, hogy ezt mi sem spórolhatjuk meg. Akár a saját családunkban, a ránk bízott pálok kapcsán, akár pedig a gyülekezet tekintetében imádkozni, türelmesnek lenni. Ez csak a kettő együtt megy. Ha nem imádkozom, akkor türelmes sem tudok lenni. Mert kell az a plusz Isten szent lelkétől, amivel van erőm ehhez. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy Barnabás nem az elméletek szakembere volt csak csupán, hanem bedobta a vízbe Pált. Azt olvasok itt az igében, hogy bizony az ige hirdetés szolgálatát gyakoroltatta vele. Magyarán tanította őt prédikálni. Nyilván meghallgatta, és elmondta, hogy hát na ez a prédikáció az itt meg itt, ez nem stimmel, ezeken a dolgokon itt még változtas, formálta. És ugye gyakorlat teszi a mestert, minél többet prédikált Pál, annál jobban ment ez a szolgálat neki. Nagyon lényeges. Tehát tanította őt a közös szolgálaton keresztül. Ő maga is tanított, és ő maga is tanult. Tanított és tanult. Nagyon lényeges. Aztán a harmadik, ami megint csak nagyon fontos ebben a testvéri közösségben, ez a szervó-szervi hozzáállás. Szolgák szolgálja, ez a pápának egyébként címe is. Hogy úgy áll hozzá a másikhoz, hogy nem fölébe helyezi magát Pálnak Barnabás, megtehette volna, mert ő volt a rangidős, ha szabad ezt mondani. A misszióban, a szolgálatban, mindenben. Ő szervó-szerviként állt hozzá, szolgák szolgájaként segítette az útját. Érdekes módon, ha megnézzük az apostol cselekedeteit, nem találkozunk Barnabás prédikációjával. Nincs leírva egyetlen egy sem belőle. Azt látjuk, hogy Pál prédikál. Az első misszió út kapcsán is Pál prédikál végig. De a háttérben ott van a lelki támasz, ott van Barnabás, ki segíti, ki odafigyel rá, aki valóban testvérként vezeti az úton. És ez azért is nagyon lényeges, ez a szervó-szervi hozzáállás, mert így nem Barnabás áll a középpontban. Nem arról prédikál Pál apostol, hogy Barnabás mekkora jó fej. Magyar szóval élve, vagy mondattal élve, ugye, gyereknyelve. Hanem arról beszél, akiről Barnabás is, Jézus Krisztusról. Ő van a középpontban. És ez azért lehetséges, mert szervó-szervi hozzáállással szerette őt, Barnabás. És a negyedik nagyon fontos dolog, ami talán a legnagyobb erőt adja, azt gondolom, a kereszténységben, és ez a mozdony, ha szabad így mondani, a hiteles életvitel. Hogy a szavai és a tettei Barnabásnak fedik egymást. Nincs ellentmondás. Az életvitel, mondhatni az erkölcsiség, és az elhangzott szó között, hanem összepasszol. Mint imádságnak a kezünk, amikor összekulcsoljuk. És ez nagyon lényeges dolog. Mert Pálnak, így Barnabás minden szava mi lesz? Tekintély. Tekintély. És ezt is olvassuk egyébként az apcselben, hogy az apostolok is nagyon tekintélyesnek tartották Barnabást. Ma ez a szó, hogy tekintély, hát nem nagyon sokat jelent az emberek nagy többségének sajnos. De nekünk keresztényeknek nagyon sokat jelent. Ha valaki tekintélyes ember, az azt jelenti, hogy az élete, az erkölcsisége, a morálja, a hite és a szavai fedik egymást. Ez a keresztény ember. És az utolsó pont... Hogyan bízza rá Barnabásra Isten lelke a gyülekezeten keresztül Pált? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Ma sem megkerülhető. A legelső ebben a rábízás helyzetben, hogy egy konkrét gyülekezeten, belülszolgáló, aktív közösségen keresztül lesz Pálból az, akivé Isten szent lelke őt formálni akarja. Antiochiában is úgy volt, ahogyan a mi gyülekezetünkben is, és minden keresztény gyülekezetben, hogy volt a gyülekezet közössége, és a gyülekezet közösségében aktívan tevékenykedő közössége, akik a missziót viszik, és ők összejártak még többet imádkozni, igét olvasni, prédikációkat hallgatni, közösségben lenni egymással. Tehát egy konkrét gyülekezeti közösségen belül kapja meg a feladatot Barnabás, hogy odafigyeljen Pálra, és így tudják együtt majd végezni testvérként a missziónak a munkáját. Aztán a második, a közös szolgálat. És itt a közös szolgálat is megint csak az, hogy a közösségben végzett missziói munka. A közösségben végzett missziói munka, amire az előbb is utaltam már, hogy valóban részt vettek az ige hirdetéstől kezdve, a betegek meglátogatásán keresztül mindenben, mindent együtt csináltak. És Pál nem véletlenül írja máshol, hogy a szolgálatban ismeritek meg igazán egymást. Testvérek, akik ott voltunk a szőlőskertben is, ott voltunk a missziói munkában. Hát ott ismertük meg egymást. Én magam is ott ismertem meg Erzsikét, meg a többieket, meg Elvirával is, amikor legelőször voltunk kint, akkor én ott ismertem meg. A szolgálatban ismerjük meg egymást. És így volt ez gyakorlatilag itt is. A közös szolgálat nagyon hangsúlyos. És az utolsó, ami mint egy pecsét, vagy egy závár ezen az egészen, az maga a kézrátétel, az apostoli kézrátétel, amikor Antiochiában, a gyülekezet közösségében Pált és Barnabás kiküldik a missziói útra. Tulajdonképpen a kézrátétel jele annak, hogy nem ők saját magukat választották ki, hogy én most megyek misszióba, mert én most Isten szent lelkétől ezt kaptam. Sok szabad keresztény gyülekezetben ezt látjuk, hogy ilyen önjelölt kis proféták ott mennek jobbra-balra. Nem. A gyülekezet közössége Isten szent lelkétől telve küldi ki misszióra Pált és Barnabást. És ez pedig azért nagyon lényeges, mert a legitimáció így a gyülekezet közösségén keresztül a Szentlélektől van. És ez mindig így van. Nekem annak idején azt mondta a professzorom, hogy az egyik, úgy hívták, hogy Nagy István, úgy hívják, hogy teológusok, ha lelkészek lesztek, ne feledjétek el, hogy csak abba a gyülekezetbe menjetek el igehirdető szolgálónak, akik vezető lelkészként mentek majd oda, hogy ha titeket ott megválaszt a gyülekezet. Mert gyülekezeti közösség nélkül nincs legitimáció. Ez a kettő együtt van. És ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom. Pál is és Barnabás is a legitimációt a kézrátétel által az apostoloktól kapták a gyülekezeten keresztül, a gyülekezet közösségén keresztül. Mi hát az üzenete a mai igénynek? Kész vagy-e Istentől kapott ajándékaidat, akár lelki, szellemi, vagy éppen a fizikumból adódókat, készségesen és zúgulódás nélkül, örömmel a többi testvér javára fordítani, és ezáltal hitüket erősíteni, és az üdvösségüket munkálni. És itt most utalok a felolvasott lekcióra, hogy Jézus mondja azt, hogy aki csak egy pohár friss vizet is ad inni egyneke kicsinyek közül, csak egy pohár friss vizet is, mert az tanítvány, az semmiképpen sem veszítheti el a jutalmát. Barnabás, mint igazi testvér, kész volt Pál életét jó irányba segíteni, terelgetni, mint lelki atya. Kész volt testvérként szolgálni neki, mert testvér az ezt jelenti keresztény értelmezésben. Szolgálok a másiknak, mert fontos nekem a másik. És vedd észre, hogy Isten rád is bízott Pálokat. Te is Barnabás vagy, a magad helyén, a magad családjában, a magad gyülekezetében, a magad hazájában. És azért hívott el bennünket az Úr, hogy itt eljött ezt a szeretetet, ezt a testvériséget megéljük. Mert ez az a testvériség, amely Jézusból fakad, és amely nincs is Jézus nélkül. Ámen. Hajtsuk meg akkor a ráfelé éneket keresünk ki, bocsánat. A 472. éneknek a harmadik, az ötödik verséig énekeljük. A 472. énekünk így kezdődjük. Harmadik verse. Lelket éjjét oszlatni fénnyel. Pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, áldunk azért téged, hogy valóban te azért is elküldted Jézus Krisztus, a te fiadat, hogy benne megtaníts bennünket, embereket testvérnek lenni, odafigyelni egymásra, és épp úgy, ahogyan Barnabás és Pál, mi is tudjuk valóban vezetni, terelgetni azt, aki ránk van bízva, és ha éppen Pálok vagyunk, akkor pedig elfogadni az útmutatást, a vezetést. Köszönjük, hogy te a te szent lelkeddel el akarod végezni az életünkbe, hogy tudjuk az életünket egészen oda szentelni neked, és nagyon kérünk is érte, hogy hagyd lehessünk hitelesebbek ebben a világban, hiszen az első keresztényeket is arról ismerték meg, hogy szerették egymást, hogy valódi testvériség volt köztük. Szeretnénk kérni, hogy a gyülekezetünkben minél több embert, Úr Jézus Krisztus, te magad hívjál szolgálatra, hogy épüljünk, szépüljünk, és áldunk téged azért, hogy ez a templom is ma azért lehet ilyen szép, azért lehet kifestve, azért lehet új burkolat, mert vannak itt olyan testvérek, akik nem sajnálták se az idejüket, se az energiájukat, se a pénzüket, sem semmit sem a gyülekezetnek a szépülésért, épülésért. Köszönjük a gyülekezetben munkálkodó összes közösséget, a missziói munkáknak az összes ágát, és nagyon kérünk, hogy minden benne tevékenykedő testvérnek különösképpen is adj erőt a jövő évi feladatokhoz. Nagyon kérünk a lelkipásztorokért, igehirdetőkért, a gyülekezetünk lelki épülésért, munkálkodókért, hogy állj meg mindannyiunkat, Úr Jézus, és segíts, hogy valóban a te erőddel és hatalmaddal tudjuk a jövő esztendőben is hirdetni az igédet. És köszönjük, hogy te hívsz bennünket valóban magadhoz, te hívsz bennünket az imádságnak a közösségébe, a közös imádságnak a közösségébe, és köszönjük, hogy így mondhatjuk együtt neked, hogy köszönünk neked mindenkit, aki ez a gyülekezethez tartozik testvérként. Arra kérünk, hogy segíts nekünk ezt a testvériséget megélni, és hát, hogy tudjuk minél több embernek továbbadni ezt a jó hírt és ezt a jó illatot, ami innen ebből a templomból is kiárad. Kérünk, munkálkodj a szívünkben. Amen. És szeretnék még kérni a gyászoló testvérekért, akik itt vannak a gyülekezetben, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Nagyon kérünk, hogy melléjük is te adj igazi testvéreket, akik a gyülekezet közösségét képviselik, akik szeretettel veszik őket körül. Nagyon kérünk, hogy áld meg a családjaikat, és te vigasztald őket a gyászukban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg Bódis, foglaljuk a helyünket, és Bódis Tamás testvérünk orgona játékát hallgassuk meg lelki csendességként.
Pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a mai napon a gimifi elmarad, a házi kör megtartásra kerül. Holnap, január 31-én este 6 órakor lesz évzáró istentisztelet, majd, bocsánat, december 31-én, és aztán január 1-én pedig kedden 10 órakor lesz újévi istentisztelet. Kedden a babamalkör és a biblia óra elmarad. Szerdán a 10 órás biblia óra elmarad, kifihenik a testvérek a ünneplés fáradalmait. A csütörtöki 8 órás biblia óra viszont megtartásra kerül, és a pénteki szombati konfirmációs és ifi alkalmak is meglesznek. Szombaton lesz január 5-én az első zsoltáros istentisztelet vagy vespera este 6 órakor, tehát ne felejtsük el, és használjuk ki ezt a különleges alkalmat, amikor zeneakadémiai növendékek és tanárokkal lehetünk együtt egy ilyen különleges módon. Vasárnap pedig úrvacsorai istentisztelet lesz 10 órakor. Mint már többször hirdettük, ugye talán már mindenkinél megvan, de azért lehet továbbra is vinni a Csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkban című kötetet, ami Demjén István templomépítő lelkészünknek a gyülekezet történetéről írott könyve. Szintén még talán van egy-két példánya Budapesti Városvédő Egyesület kiadásában, Budapest templomai sorozatban a 22. kerületi kötetekről szóló írásnak. A Bármadas és a Lónyai utcai gimnáziumnak szerintem már a kiáratnál nincsen tájékoztatója, de az irodában ezek még elolvashatók, áttekinthetők. Január 8-án kedden lesz a 2008. év első presbiteri gyűlése, tehát kérem a presbiter testvéreket, hogy a pénztárosi asztalnál ezt írják alá. Január 13-án, tehát két hét múlva vasárnap tartjuk a gyászolók istentiszteletét, amikor megemlékezünk a 2007. évbe elmentekről, és kérjük Isten vigasztalását a hozzátartozókra. A pénztárosi asztalnál megtekinthető a jövői választói névjegyzéknek a tervezete.
ami már nagyjából az karácsonyi történt befizetéseket tartalmazza. Kérjük a testvéreket, hogy ellenőrizzék, hogy helyesek-e az adatok. Aki úgy gondolja, hogy hiányzik, az írja föl a nevét, címét és a telefonszámát is feltétlenül, hogy tudjunk egyeztetni. Ahol pedig csak valami adathiba van, például a címe megváltozott, akkor ezt írják oda a testvérek. Van néhány olyan név, akik befizetést tettek, de nincsenek meg egyáltalán az adataik, tehát kérem azt, aki esetleg ismeri Ferenci Jánosnét, Kertész Ritát és Németh Csabát, Osváth Károlynét és Simon Kálmánnét, az szóljon nekem az istentisztelet után, hogy tudjunk egyeztetni a címek kapcsán. Az adóbevallással kapcsolatban egy részletes tájékoztató található a kiáratnál, illetve a pénztárosi asztalnál is. Kérjük a testvéreket, hogy ezt olvassák el. Különösen fontos az, hogy adóigazolás igénylést azt január 13-áig tudunk fogadni, tehát aki szeretné, hogy a befizetéséről akár személy szerint, akár a cége kapjon adóigazolást, az ezeket az adatokat írja föl egy darab papírra, és tegye be a kiáratnál, vagy a pénztárosi asztalnál levő dobozba. Tehát fontos ez, hogy ezeket az adatokat tudjuk, mert nem tudunk automatikusan mindenkinek, fölösleges is lenne igazolást kiállítani, ami elég sok adminisztratív munkát jelent. Különben pedig mindenkinek boldog ünneplést és évzárást kívánok.
Most pedig áldásvétel előtt keressük ki az énekes könyvünkből a 328. énekünknek az első versét, és mind a 6 versét énekeljük ennek az éneknek. Jöjjetek Krisztus dicsérni! Vagyok Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.